Jó esztendei, hálaadó Isten tiszteletünk, megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és mai Isten tiszteletünket ennek az esztendőnek az utolsó napján hálaadással kezdjük, a 264. dicséretünket énekeljük, 264. dicséretünknek mind az öt versét. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, valaki egykor nagyon szép hitvallással fogalmazta meg ezeket a sorokat, megtapasztalva azt, hogy hogyan hordoztad atyai kezedbe, hogyan vigyáztad az ő életét, hogy hogyan tesz hitvallást arról, hogy még a bajokban, a küzdelmekben is látta te akaratodat, és azt el tudta fogadni. Nem biztos, hogy mi ilyen alázattal tudnánk megfogalmazni mindazt, amit megéltünk ebben az esztendőben is. Megvoltak az ünnepnapjaink, megvoltak a hétköznapjaink, megvoltak a magaslataink, és megvoltak a mélységeink is. Hogy mindezek mögött mindig láttunk-e téged, hogy a te igéd mindig elég volt-e, hogy vigasztaljon, azt csak te látod úgy igazán. Voltak kételkedéseink, voltak nehéz pillanatok, amikor nem értettünk téged. De most szeretnénk hálát adni ennek az esztendőnek utolsó estéjén. Nem hagytál magunkra, most is itt vagyunk, megőriztél bennünket. És lehet, hogy megvannak a gondjaink, megvannak a nehézségeink, talán még a sebeink is. Nem minden gyógyult meg, nem mindenre úgy jött az áldás, ahogy mi azt elképzeltük. De most mégis hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk. Hogy itt csendesen mondhatunk köszönetet azért, hogy nem a saját erőnkből kellett önmagunkat megtartani, hanem azért te vigyáztál ránk leginkább. Így kérjük most is a te igédet. Engedd, hogy azt gondolkoztasson el, mindarról, amit magunk mögött hagyunk, vagy mindarról, aminek majd neki kell indulni. Kérjük hozzá a te szent lelked erejét, engedd, hogy azt tudjon vigasztalni, bátorítani, és megtanítani, örömmel hálát is adni te neked. A mi Urunk Jézusért kérünk, légy itt közöttünk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk, hitvallásként énekeljük szintén 90. Zsoltárunkat, annak az első versét. 90. Zsoltárunk első verse, te benned bíztunk elejétől fogva. Isten igét olvasom, ahogy bibliaolvasó vezérfonalunk erre az utolsó estére megjelöli azt számunkra, János evangéliumából. János evangéliumának a 8. fejezetéből a 30-tól 36-ig terjedő verseket. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és sohasem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre. a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Kedves háladó gyülekezet, kétféleképpen lehet valaminek a végéhez elérkezni. Az egyikben úgy érzi az ember, hogy valami úgy zárult le, hogy annak nincs folytatása. Ott megakad valami, semmi sem jön vissza már ugyanúgy, ebből nem egy kiinduló helyzet születik, hanem ott megáll az ember, és azt mondja, hogy vége van. És van egy másik, az, amit ilyenkor megélünk, hogy ugyan vége van egy esztendőnek, de valószínű, hogy kezdődik egy következő. Ez egy forduló pont az életünkben, nyilván befejezünk benne valamit, sokszor vissza is gondolunk, hogy mennyi minden történt ebben az évben, de valahol mindig azzal a reménységgel, hogy a folytatás az ott van a jövendőben. És talán ez az életérzés, hogy van folytatás, tehát itt azért nem kell mindennel elszámolni és mindennel leszámolni, egy kicsit felszabadítja az embert, és olyan könnyelművé is teszi. Könnyelművé úgy, hogy hát na jó, akkor nincs azért veszve minden. Amit eddig elrontottam, nem jól csináltam, van lehetőségem kijavítani, máshogy megélni. Nyilván, hogy meghúzom ezt a határt, és egy kicsit el is gondolkozom rajta, de azért mégiscsak fellélegzik az ember, és egy kicsit így látom azokat az ünneplőket is, akik ilyenkor az utolsó estét arra szánják, hogy tényleg megmutassák, hogy ők szabad emberek. Egy kicsit a keretek is lazulnak ilyenkor. Ilyenkor többet szabad. Többet szabad a szórakozásból, nagyobb decibel az, ami a megengedett. Ilyenkor nagyobb szabadságot kap az ember arra, hogy tovább fenn legyen, hogy kódorogjon az utcákon. Még a gyermekeink is ezzel jönnek, hogy ugye ma egy kicsit később fekhetünk le. Az ember szereti a szabadságát, vagy a vélt szabadságát megélni, vagy hogy azt gondolja, hogy ezt ő megélheti. Még abban is így vagyunk, amelyekben az ember változást vár az életétől. Régi dolog, és mindig megemlegetjük, hogy ilyenkor van alkalma az embernek új fogadalmakat tenni. Nem tudom, hogy ez még létezik-e egyáltalán, vagy komolyan veszi-e valaki. De ilyenkor azt gondoljuk, hogy még az utolsó begliket megeszem, és majd az új évben most már tényleg nem. Majd akkor elkezdek fogyókúrázni. Ilyenkor azt mondja az ember, hogy ma még az utolsó pár cigarettámat elszívom, jövőre megpróbálok leszokni róla. Ma még egy kicsit legálisan leiszom magam, aztán ki kell józanodnom, mert jön az élet, és azt komolyan kell venni. És valahol az ember így még ebben is a szabadságát próbálja az utolsó pillanatokig megélni, hogy ma még lehet, ma még szabad. És aztán, amikor úgy gondolkozik az ember így a múltjáról, és ott megtalálja azokat a nehéz terheket is, még abban is a szabadságot keresi, vagy ezt a szabadság vágyát akarja megélni. Ha a múlt évnek voltak nehézségei, nagy küzdései, nagy mélypontjai, nagy nem értett dolgai, akkor próbálnék keresni rá valami választ, valami magyarázatot. Lehetőleg olyat, ami egy kicsit engem is felment, hogy én mindent megtettem, hogy én jól igyekeztem, hogy ennek muszáj volt megtörténni, ezt nem lehetett elkerülni. Csak azért, hogy érezzem azt, hogy ezt a terhet nem kell továbbvinni, szabad vagyok. És talán egy kicsit a jövendőbe is így néz bele az ember, hogy ezt a szabadságomat nem adom oda, hát ez éltet. Ez a rész, ez erről szól. Jézus a szabadságról tanít, és egész más alapokat helyez le, mint amit ilyenkor az ember megél, vagy átgondol, vagy amit fontosnak tart, vagy amit vél, hogy ez az ő szabadsága. Először is oda jönnek hozzá emberek, és azt mondja róluk a Szentíró, hogy olyanok jöttek, akik hittek benne. Olyanok, akik hittek benne. És Jézus mégis úgy folytatja a tanítását, hogy mond egy feltételt, és azt mondja, hogy ha valóban a tanítványaim volnátok, miért ez a kettő nem ugyanaz? Ők hittek benne, Jézus meg azt mondja, hogy ha pedig a tanítványaim lennétek. Az egyik az valahol a szabadságot jelenti, a másikban nincs ott a szabadság. Azt mondják, hogy ők hisznek. De ez egy olyan hit, amely fogva tartja őket. amelyben megvannak a sajátos elvárásaik, megvannak azok a megoldások és válaszok, amelyeket valakitől ki akarnak követelni. És ezért kell nekik valaki, akiben higgyenek. Nagyon sokszor így volt a mi életünk is, szerintem az elmúlt esztendőben is, hogy vágyak tartottak fogva. És ezekhez a vágyakhoz és elképzelésekhez egyetlen egy út látszott, hogy ezt Istentől kell kérni. És mi oda voltunk kényszerítve Istenhez. Nem maradt más, csak az imádság. Nem maradt más, csak az, hogy ő valahogy megoldja. Mi hittünk ezért benne, mert muszáj volt hinni. Nem engedhettük meg azt a luxust, hogy ne higgyünk. Mert ettől függött a boldogságunk. És erre azt mondja Jézus, hogy de ha valóban a tanítványaim lennétek, akkor megtartanátok az én igémet, és megismernétek az igazságot, és az igazság pedig megszabadítana titeket. Mi ebben a fogságban voltunk, hogy Istennél van az, amire szükségem van, és ez engem kényszerít hozzá. Ő pedig azt mondja, hogy ha a tanítványaim lettetek volna, és megismeritek az igémet, akkor azt is megismernétek, hogy milyen szabadságban vagytok. Megtartani az ő igéit. Mi köze ennek a szabadsághoz? Megint csak valamiféle határoknak a kijelölése ez. Megint csak valami instrukció arra néz, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Amikor azt mondja valaki, hogy meg kell tartani, akkor abban már is benne van a szabadságomnak a korlátozása. De az én igém, az megszabadít titeket, mert az az igazságot mondja el. A valóságot kezeli, és nem az én képzelgéseimet. Az én vágyaim, amelyek a hitemet adták, hogy azt ott Istennél kell keresni, az néha képzelgés volt. De jó lenne ez, biztos erre van szükségem, biztos az kell az én boldogságomhoz. És ehelyett a képzelgés helyett azt mondja, hogy ha tanítványaim vagytok, akkor hallgattok az én igémre. Mert az én igém felfedi azt, hogy mire van igazából szüksége az embernek. Hogy mi az, ami ténylegesen hozzájárul az én életemhez, hogy az jó irányba mehessen. És ez nem hoz kényszerhelyzeteket. Hogyha valaki azt teszi, amit az Isten kér tőle, akkor az utána nem érzi abban a válságban magát, hogy na most ebből hogy fogok kikeveredni. Pedig hányszor éreztük ezt? Nekünk mindig ez a problémánk, egy kicsit úgy járunk, mint a hazug ember, hogy már a végén azt se tudja, hogy kinek mit mondott, és hogyan kell ebből jól kijönni. És a saját életünket is így belevisszük olyan képzelgésekből, mivel önmagunknak se vagyunk már őszinték, már nem tudjuk, hogy mit higgyünk és mit gondoljunk. És erre azt mondja, hogy ha az én tanítványaim volnátok, akkor az én igazságom, az én igém felfedni az én igazságomat, és látnátok, akkor világosságban lennétek, akkor tudnátok, hogy mire van szükség. És akkor azt is látnátok, hogy Isten nem azért adja a kereteket, és nem azért mondja az útmutatásait, hogy az én szabadságomat csorbítsák, hanem pont azért, hogy kijelöljék azt az utat, ahol én félelem nélkül járhatok, ahol én hálaadással élhetek. Persze felháborodnak egyből azok, akik a hallgatóságból odajönnek Jézushoz. Azt mondják, hogy soha nem voltunk szolgák, mi Ábrahámnak a gyermekei vagyunk. Olyan valakinek, akit az Isten kiválasztott, mi az ő leszármazottai vagyunk, sose hódoltunk be senkinek, mi egy makacs nép vagyunk, majdnem ezt mondják. Olyan konokok vagyunk, hogy úgyse hallgatunk senkire, csak önmagunkra. Egy kicsit le is leplezik magukat ezzel a válasszal. Mindig is szolgaságban éltek, külső fogságban, vagy Egyiptomban voltak, volt ez a nép fogságban, vagy épp Babilóniában, amikor meg ezek a szavak elhangoznak, akkor a római birodalom fennhatósága alatt élnek, ők pedig azzal kérketnek, hogy mi soha nem voltunk foglyok. Mi mindig szabadok voltunk. Nyilván, hogy nem ilyen külső értelemben, vagy a körülményekre tekintve mondják ezt, hanem egy ilyen belső dacból, egy belső önérzetből, hogy nekem soha senki nem mondhatja meg, hogy én mit csináljak. Ez az én döntésem, ez az én életem, ez az én gondolatom. Ezt nagyon-nagyon nehezen adjuk át. És erre azt mondják, hogy soha nem voltunk mi rabok. Mi mindig szabadok voltunk. Van ebbe egy gőg, Van ebben valami olyasmi, amit az ember fenn akar tartani magának, minthogyha ez a tudat, ez olyan sokat jelentene, hogy de ezt én döntöttem el. Ez legalább az én döntésem volt. De ez, hogy ez mennyire lelki szabadság, azt azért erősen meg tudom kérdőjelezni. Mert azok a döntések azért nem voltak olyan jók, amiket úgy én meghoztam. Sőt, Pál apostol odáig megy, pedig nem volt ő akárki, és az Istennek az akaratát ő kutatta és kereste, de egy fájdalmas pillanatában azt mondja, hogy miért van az velem, hogy én mindig felismerem, hogy mi lenne a helyes és a jó, és a szívem menne is abba az irányba, és valahol az értelmemmel is belátom, hogy arra van szükség, és mégsem tudom megcselekedni. Akaratom van a jóra, de a jó véghezvitelét már nem találom. Mi ez a nyomorúság az emberben? Lehet erre gőgösen azt mondani, hogy ez az én szabadságom. És lehet megtörni alatta, és azt mondani, hogy ez nem szabadság már. Valaki vegye már el ezt a szabadságomat, hogy mindent elrontok vele. Valaki vegye már el azt a szabadságomat, hogy én mindig mindenkinél okosabb vagyok, de még Istennél is okosabb tudok lenni. És ezért ő mond valamit az ő igéjében, és én azt mondom, hogy hát ez mindig így van általában, kivétel nálam. Mert én csinálhatom máshogy is. És erre Pál apostol azt mondja, hogy kiszabadít meg ebből a nyomorúságos testből. Nem kell ez a szabadság, ez nem az. Ez az én önfejűségem, ez az én rossz természetem, ez az én önzőségem, amely mindenbe belelopózik, a legszentebb dolgokba, a szerelem tisztaságába, a gyermekemmel való viszonyomba, a társammal való viszonyomba, de még a gyülekezet életében is. A szentek közössége nem úgy van ám, hogy mi mindig mindent akarunk adni a másiknak, hogy mindig a közösségnek az elsőbsége mozgat bennünket, hanem az, hogy én mit kapok, én mihez jutok hozzá, engem ki erősít meg, rajtam ki fog segíteni. Ezek mind benne vannak az életünkben. És erre azt mondja itt Jézus, hogy ha a fiú nem szabadít meg titeket, akkor ilyenek is maradtok. Mert akkor sose lesztek gyerekek, az Isten gyermekei. Azért a példa alapján gondolkozzunk el, mert szép ez a párhuzam, de ha magamra és a saját gyermekeimre gondolok, akkor azért az ő létük az enyémhez képest, legalábbis ők így látják, sokkal korlátozottabb, mert én állítom fel a szabályokat. Ekkor kell fölkelni, akkor kell lefeküdni. Ha nem mondtad fel a verset, nem csinálhatod ezt. Az ő beszabályozott életükre, ők nem mondják azt, hogy hú, de szabadok vagyunk. És azok, akik ebben a korban vannak, ki is akarják ezt nőni. Szabadak akarnak lenni, felnőttek akarnak lenni. De ha a fiú megszabadít titeket, és a gyermekségnek azt a valóját érezzük meg, amit egy ideális esetben egy gyermek is érezhetne, csak mi tökéletlen szülők vagyunk, és ezért nem mindig tudják jól érezni, hogy ők a lehető legnagyobb biztonságban vannak. Hogy nekik biztosítva van az, hogy mit egyenek, hogy mit vegyenek fel. Nekik nem aggodalmaskodás egy nyaralásra elindulni. Beülünk az autóba és élvezzük. Majd a szülő megszervezi, kifizeti, ő majd mindent a helyére tesz. Az iskolában is így van. Ha én elrontok valamit, majd apa bemegy, vagy anya bemegy, megbeszél a tanítónénivel, hogy kell kijavítani. Ők egy olyan biztonságban élnek, amelyről mi felnőttek csak álmodunk. Ki jön és javítja ki az én helyzeteimet? Ki az, aki odajön és azt mondja, hogy no, ezt most elrontottad, de majd én most ezt szépen helyre teszem és kiigazítom, hogy te tovább tudj menni. Nem vagyunk szabadok, mert a külső körülményeket olyan szépen alakítjuk, hogy utána már csak annak a mentén tudjuk továbbvinni az életünket. Azok mindig behatárolnak minket. De ha a fiú megszabadít, igazán szabadok lesztek. Vajon én éreztem ezt az isteni tökéletes gondviselést az elmúlt esztendőben? Vajon úgy volt, hogy csak hinni akartam nagyon erőből, hadd mondjam így, ahogy szoktuk mondani, izomból, mert az hozza közel hozzám azt, amire vágyom, vagy tudtam tanítvány lenni, aki elfogadja, hogy Isten valamire rávilágít, és elhiszi azt, hogy az tényleg úgy van. Aki nem akarja önmagát becsapni. Vajon tudtam-e úgy engedni Istennek, hogy a saját dacomból hátralépjek, és azt mondjam, hogy tudom, hogy nem lehet veled szemben igazam. Jób, a nagy szenvedő ember nagyon sokat tusakodott Istennel. És elmondta minden érvét. Elmondta, hogy ő ezt soknak tartja, hogy ez így nem igazságos, hogy ő, az ő életében volt sok olyan dolog, amire nem ezt a választ akarta hallani vagy kapni. És utána azt is elmondja, hogy de veled nem lehet vitatkozni. Hát te vagy az Isten. És aztán való ebben ő megbékél. Én remélem, hogy senkinek nem olyan volt az éve, mint Jóbé. Ettől sokkal jobb évet zártunk. Tele ajándékkal, tele lehetőségekkel, tele olyan helyzetekkel, ahol Isten megmentett. Ezek után nem mondhatnám azt, hogy szabad is voltam. Szabad az életre. Szabad arra, hogy örülni tudjak. Szabad arra, hogy egy pillanatra elfelejtsem azt, hogy nem rajtam áll és bukik minden. Még az üdvösségem sem. Hanem az ott van az Isten kezében, letétbe oda van rakva. Annak is megvan a kezese, aki ezt tartja számomra. A szabadságnak van egy nagy mércéje, és én ezzel szeretném zárni. És ez a mérce, ami az életünkben megjelenik, ez a békesség és a hálaadás. Aki szabad ember volt, vagy szabad ember most, az tud békességben lenni és hálát adni. Aki nem szabad még igazán, az tud zsörtölődni, tud számon kérni, tud keserűnek lenni, tud reményvesztetté válni. Jézusnak ez a kérdése, hogy a bűn szolgája vagy-e még, vagy szabad ember? Mert a bűn szolgája az, akit fogva tartanak ezek a nehéz életérzések, amelyek ehhez a földhöz nagyon erősen hozzá is kötnek minket. Mert mi mindig tényleg azt javítgatjuk, amit elrontottunk. És ebből áll az életünk, akkor az egy nagyon-nagyon-nagyon nyomorúságos élet. Ha viszont szabaddá válunk arra, hogy hálaadással és békességgel éljünk valahol az Isten dicsőségére, de az a dicsőség az mindig a mi életünkbe áldást is hoz, az most úgy tudja azt mondani ennek az évnek a végén, hogy köszönöm mindazt, amit kaptam. Az utat, a lehetőségeket, a próbatételeket, a vigasztalást is, az erőt is, hogy mellénk álltál. Az Istennek ma ezt köszönjük meg, ezekkel a gondolatokkal próbálunk hálát is adni az ő igéért, benne a vigasztalásért, a világosságért, és mindazért, amit a gyülekezeti közösségben is megélhettünk. Csodálatos ünnepeink voltak, csak az elmúltra gondolok, a karácsonyi nagyon-nagyon sokan voltunk együtt, örömmel, hálaadással, de az egész évünk arról szólt sokszor, hogy még ez a templom is kicsi, hogy sokan vagyunk együtt, próbáljuk szeretni egymást. Az Isten tegye a mi lelkünket olyan lélekké, amely hálát tud adni mindezért. És engedjük, hogy így fordulhasson az év is velünk, és maradjunk tanítványok, és tanuljunk még többet, mindazt, amit Isten még elénk akar hozni. Csendesedjünk el, és ezt kérjük imádságban is.